Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a 12. boldogasszony zarándok vonat a budapesti keleti pályaudvarról. A vonatot és az utasokat megáldó Varga Lajos váci segédpüspök, a zarándok vonat lelkivezetője arról beszélt, a zarándoklat, amellett, hogy ilyenkor az ember elhagyja saját kényelmét, azt jelenti számunkra, hogy Krisztussal mélyebben találkozunk. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár arról beszélt, Csíksomlyón imádkozni fognak a nehéz helyzetbe került parajdiakért, a háromszéki árvíz is sújtott a településekért. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. A megbeszélés középpontjában a parajdi sóbányát ért természeti katasztrófa állt. A kormányfő hangsúlyozta, ez nem csak helyi, hanem nemzeti ügy is, amely közös fellépést igényel. A kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet által a Székelyföldért végzett nemzeti összetartozás napi gyűjtést, ezt még aznap jelentették be. Később Facebook videót tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben arról beszélt, kormányhatározatot írt alá az Erdélybe küldendő pénzügyi segítségről, illetve a korábbi összeg megduplázásáról. Az emberek által összeadott 166 millió forinthoz a kormány tehát most hozzátesz ugyanennyit, derült ki a videóból. Orbán Viktor hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A miniszterelnök hangsúlyozta, a boszniai szerb köztársaság stabilitása a kulcsfontosságú az egész Nyugat-Balkán békéjének és biztonságának megőrzése szempontjából. A Kárpát-medencei magyarság számára a legnagyobb kihívás a háború, pontosabban az azt tápláló brüsszeli háborús politika, jelentette ki Orbán Viktor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülésén Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez a háborús politika csak rosszat tartogat a számunkra. Nem áll a Kárpát-medencében élő magyarok és más népek érdekében egy központosított brüsszeli irányítású európai szuperállam, jelentette ki a kormányfő. Az orosz-ukrán háború lett az a katalizátor, amelyre hivatkozva Brüsszel egyre több jogkört igyekszik kisajátítani, elemezte a helyzetet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az országgyűlés elnöke a rendezvényen arról beszélt, nincs külön határon inneni és túli, nincs külön hazai magyar és külhoni magyar ügy, hanem csak egyetlen és egységes magyar ügy van, hiszen ami történik ma a külhoni magyarsággal, az történhet holnap vagy holnap után a hazai magyarsággal is, fogalmazott Kövér László. Megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Magyarország a még 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvénnyel, állapította meg az Európai Unió Bírósága. A főtanácsnok felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a mostani döntés jogi kötőerővel nem bír. Hiába az utcányi távolság, Magyarország és Mexikó is a békepártyánál, illetve egyetért a legfontosabb nemzetközi kérdésekben, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Mexikóvárosban, ahol több tárgyalást is lefolytatott. Szijjártó Péter azt mondta, bár egy óceán választ el minket, mindketten kiállunk a béke mellett, a háború lezárásához tárgyalásokra van szükség, azoknak pedig csak akkor van értelmük, hogyha minden háborúzó fél ott ül az asztal körül. Kifejtette, hogy Magyarország nagyon sokat profitál a Mexikóval való együttműködésből gazdaságilag is, a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly több mint 2 milliárd euró volt, ami abszolút rekordnak számít. Közvetlen légijárat indult Budapest és Kuwait város között, a Jazeera Airways járata heti kétszer közlekedik, jelentette be Illés Boglárka. A külgazdaság és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, több mint 10 éve döntöttek a déli nyitás politikája mellett, Kuwait a hetedik közel-keleti úti cél, amely elérhető lett a magyar fővárosból. Meghirdették az első két pályázatot a Jedlikányos energetikai program keretében, mondta az energetikáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. A távfőrendszerek modernizálásának, illetve zöldítésének támogatására együttesen 96 milliárd forint áll rendelkezésre, ismertette Steiner Attila. Magyarországon mintegy 700 ezer háztartás van rákapcsolva a távfőrendszerre. A MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégén klimatizált mentesítő vonatokkal, megerősített járatokkal készül a Balaton irányába, és készenlétben álló buszokkal is segíti az utazást. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket, a csoportokat pedig arra, hogy előre jelezzék utazási szándékokat. Az ünnepi időszakban a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, kevés felhővel felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 30 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Gyere délre kicsit, ahogyan régen, valami fűszagú helyen, ahol kértünk egy kávét, meg valamit jégen, és olyan volt minden, amilyen. Otthon voltunk mindig, ahol tudtuk, zene szól. Nem tudtuk, mit csináljuk, csak hogy azt csináljuk jól. És otthon voltunk mindig, bárhol jártunk. De nem maradtunk hosszan, sohasem. Másképp jobb lett volna, nem tudom. Így volt jó, mert nem vettek meg néhány aranyom. Gyere, próbáljuk megint, amit ott régen, valami fűszagú helyen.
Napverse. Áprili Lajos, koncert. Még nem vonult fel magas erdejébe. Itt fuvolázgat még a halk pirók, szól az ökörszem cserregű zenéje, rajban cincognak még az őszapók. de szaggatott emelkedésre készen pacsirta szól. Küllők rikoltanak, s rigótorokból frissen és merészen kibudjan már, s nő-nő a dalpatak. A forrásnál pár fürge cinke perget becéző szót, kicsi ér, kicsi ér. Nagy tarka harkán járja fenn a kertet, s néha kasztanyettával kísér.
Elhangzott Áprili Lajos koncert című verse. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel detonára Kovács Dezső író megrótta modern hangja miatt, s erre a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 23-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában, a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A mai alkalommal a zenei irodalom egyik legtermékenyebb alkotójára, Joseph Haydnra emlékezünk. A köztudat Haydnt a vonós négyes atyaként emlegeti, és bár a köztudatot sokszor érheti a túlzott egyszerűsítés vagy torzítás vágya, ebben az esetben alig, hanem igaza van. Mert bár sok zeneszerző írt négy szólamú darabokat vonós hangszerekre a 18. század derekán, senki nem tett annyit azért, hogy ezeknek a daraboknak az összességéből valódi kamarazenés műfaj váljék, mint Haydn. A Haydn vonós négyesek összkiadásában szereplő legkorábbi darabok persze még nem igazi kvartettek a szó későbbi értelmében. Ezt a 12 művet Haydn tudta nélkül adták ki, mint Opus 1-et és Opus 2-t. Három közülük más műfajú darab, egy szimfónia és két szextett, valószínűleg nem is Haydntől származó átirata. A többi egy Carl Josef Fürnberg nevű nemes ember részére íródott, aki Melk mellett a híres apátság közelében élt, és rendszeresen játszott kvartetteket palotájában. Haydn ezeken a házi muzsikálásokon, mint brácsás vett részt. Az Opus 1-es és 2-es kvartettjei még nem a későbbi művek négytételes formáját követik. Ezek öttételes művek a második és negyedik helyen egy-egy menüettel, vagyis valójában divertimentók. A korabeli kéziratokban többnyire így is hívják őket. A fiatal Haydn tökéletes technikai felkészültséggel jelenik meg előttünk. Már felfeltűnnek azok a metrikus aszimmetriák, amelyek Haydn későbbi műveire annyira jellemzők. A tételek általában rövidek és tömörek, néhány kivételtől eltekintve, mint például a B-dur vonós négyes központi adagiója, mely szélesen kibomló ária az első hegedűs részére, finom hangú bevezetéssel és epilógussal keretezve. Most ezt a lassú tételt halljuk a Takács kvartett előadásában, melyet a B-dur vonós négyes harmadik menüett tétele követ.
Thank you.
elhangzott Joseph Haydn B-dur napkelte vonós négyesének második és harmadik tétele a Takács Kvartett előadásában. Joseph Haydn, akit a klasszikus szimfónia és vonós négyes atyaként tisztelnek, jól ismerte a hangszerek lehetőségeit, de amint maga is bevallotta, nem volt boszorkánymester egyiken sem. Ezért mintegy két tucatnyi versenyműve egy-egy alkalomnak vagy ismertségnek köszönhetően készült, javarészükkel is veszett, csupán néhány kapott jelentősebb szerepet a nemzetközi koncertéletben. A kivételek közé tartozik a második D-dur cselló verseny, amely mára a szólóhangszer repertoárjának egyik legmegbecsültebb darabja lett. A korábbi C-dur koncert még abban az időben készült, amikor Haydn az 1760-as évek elején az Eszterházi hercegek szolgálatába lépett, a második pedig két évtizeddel később, 1783-ban, amikor szerzőjének hírneve már Európa szerte szárnyra kapott. Utóbbi mű 1804 körül még a szerző életében megjelent nyomtatásban, de kvalitásai ellenére hosszú időn át mégis sokan vitatták a szerzőségét. Gustav Schilling 1837-es zenei enciklopédiájában ugyanis Antonin Kraft műveként szerepelt, és a kétségeket csak az 1950-es évek elején sikerült eloszlatni, amikor az autográf kotta előkerült. A cseh nemzetiségű Kraft 1778-tól 1790-ig az Eszterházi zenekar első csellistája volt, és zeneszerzést is tanult Haydn-nál. Az együttes feloszlatása után Bécsbe költözött, és hangszerének egyik legelső reprezentánsa lett. Haydn feltételezhetően az ő képességeire szabta D-dur koncertjének cselló szólamát, és nyilvánvalóan konzultált is vele technikai kérdésekben. A mű ugyanis maximálisan kihasználja a hangszer korabeli lehetőségeit, így a szólista a gyönyörűen éneklő dallamok előadása mellett megcsillogtathatja páratlan virtuózitását, miközben bemutatja szinte az összes játékmódot, kettős és hármas fogásokat, skálákat és oktávokat, kiaknázva a cselló valamennyi regiszterét. Az első tétel a versenyművek hagyományos szóló tutti váltakozására épülő felépítését az új szonáta elvel ötvözi. Az indításkor a hegedűkön megszólaló, behízelgően éneklő dallam az egész mű hangulatát és motívumkészletét meghatározza, szinte minden további téma ennek elemeit variálja. A melléktéma kissé szokatlanul már a zenekari expozícióban megerősíti a domináns A-dur hangnemet, majd az ünnepélyes D-dur záróanyag után a szólista is megszólaltatja mindkét témát a hegedűk terc, illetve szext párhuzamainak kíséretében. A második tétel egy varázslatos A-dur szerenád, melyben a szimmetrikus kezdő téma rondószerű visszatérései között egy E-dur és távoli hangnemű C-dur szakasz szólal meg. A harmadik tétel szintén rondó formában íródott. A vidám, ringatózó mozgású téma után az első epizód játéktechnikai vonzásokban hoz újat. A második d-moll epizód pedig a minore d-moll hangnembe vált, hogy annál nagyobb kontraszt legyen a téma utolsó visszatérése. Hallgassuk most meg Haydn második D-dur cselló versenyét Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában. Elhangzott Joseph Haydn második D-dur cselló versenye Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zeneim is. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk. Oh,
Thank you. Thank you.
Hangzott Joseph Haydn második D-dur cselló versenye, Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír.